Máté 16. Erről beszéltünk múlt hónapban, és nem véletlen, most egy kicsit visszajövünk ide. A 13. verstől fogjuk újra átgondolni, hogy amit Péter mond, Péter vallástételéről szól ez a pár ige vers. Én úgy tapasztalom, hogy manapság elég sok ember szkeptikusan gondolkodik a gyülekezetről, vagy az egyházról. De érdekes, hogy sok keresztény is így van, hogy elég szkeptikus, elég sokan sérültek keresztényként a gyülekezetekkel, vagy az egyházzal kapcsolatban. Azt mondják, hogy én nem megyek többet gyülekezetbe. Ott túl sok a képmutatás, túl sok a fanatikus, túl sok dologgal nem értek egyet, nem szeretem az embereket, engem megbántottak ott már. Egy csomó ilyen véleményt hallottam, és úgy, és fáj nekem ezt hallani, nem hívőktől is, de hívőktől aztán meg végképp. És van egy közeli barátom, aki fiatalon megtért, de pár év gyülekezetbe járás után ma már nem jár gyülekezetbe, és egyik érvemet sem fogadta el, mondván, hogy neki nem kell, ő keresztény lehet egymaga is, nem kell neki a gyülekezet. Szülők mondják, keresztény szülők a gyerekeikkel kapcsolatban, hogy én nem hozom a gyerekem egy gyülekezetbe, majd ő eldönti, hogy mit akar, hogy akar-e jönni. Én azt gondolom, hogy ez gyakori gondolkodás. Sokan mondják, hogy Jézus, oké, gyülekezet, egyház, valahol ezen a ponton állnak. Megmondom nektek őszintén, hogy én nagyon szeretem a gyülekezetet. Nagyon szeretem ezt a Váci gyülekezetet. És erre mondhatná valaki, hogy hát Tamás, még szép, hát te vagy a lelkipásztor. De nem azért szeretem a gyülekezetet, mert én vagyok a lelkipásztor. Inkább megfordítanám, hogy azért szeretek pásztorolni ebben a gyülekezetben, mert annyira szeretem ezt a gyülekezetet. És elhihetitek, hogy ahogy ti is megtapasztaltok bántásokat, vagy esetleg nehézségeket, vagy olyan pontot, amikor azt mondjátok, hogy én ide többet nem jövök, én is éreztem már magam ezen a ponton. Mert nem úgy jövök ide, mint egy pásztor, aki egy kőoszlop. És akkor doing, minden lepattan róla, hanem mint egy húsvér ember. És van erről egy történet, ha jobban belelássatok, egyik reggel egy Péter nevű fiú ajtaján kopog az édesanyja, és mondja neki, hogy gyere fiam, menjünk gyülekezetbe. És így visszaválasz a fiú, hogy anyu, nem megyek én oda többet, nem akarom, hogy az emberek bántsanak, nem kedvesek, rosszul aludtam, hagyjál aludni, és még jobban a fejére húzza a takarót. De fiam, hát legalább két jó okot tudok mondani, hogy el kell jönnöd ma gyülekezetbe. Igen, anyám, mi az? Az egyik az, hogy ma vasárnap van, és megtiszteljük Istent azzal, hogy elmegyünk. Hogy ott találkozol a testvéreiddel. A másik jó oka, hogy eljöjj velem a gyülekezetbe, hogy te vagy a lelkipásztor. Higgyétek el, hogy én, amikor azt mondom nektek, hogy szeretem ezt a gyülekezetet, akkor nem azért mondom azt, mert én vagyok a lelkipásztora. Nagyon szeretek idejönni, nagyon szeretek veletek lenni. És izgalmas nekem. Én ebben a részben, amit ma megnézünk, szeretném felolvasni a 13. verstől. Ez a rész nagyon szól a gyülekezettel kapcsolatban. Nézzétek meg, amikor Jézus Cezária Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondtok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig azt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egy házamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyben is. És amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyben is. Azután megparancsolta tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Ez egy nagyon fontos igerész az új szövetségben, mert Jézus itt említi először ezt a szót, hogy egyház vagy gyülekezet. Ennek a görög formája az, hogy eklézsia, amit a Biblia néha egyháznak, néha gyülekezetnek fordít. És ha tudod, hogy hallottál már erről, akkor az első említés elve az egy nagyon fontos elv a Biblia tanulmányozásakor. Amikor egy adott kifejezés, egy adott fogalom először tűnik fel a Bibliában. És Jézus itt beszél először a gyülekezetről. Ezek a pontok mindig segítenek egy adott témát jobban megérteni. Ott kulcs üzenet van az adott témával kapcsolatban, itt például a gyülekezet és az egyházzal kapcsolatban. Itt három okot látunk, amiért fontos és szükséges az, hogy gyülekezethez tartozzunk, és hogy a gyülekezet közel álljon hozzánk. Az első dolog, amit itt látunk ebből az igerészből, hogy Jézus büszke a gyülekezetre. Lehet, hogy ez egy kicsit furcsán hangzik, de ebből a Biblia részből gyönyörűen látszik, hogy mennyire szereti Jézus a gyülekezetet, és hogy büszke rá. Azt olvassuk itt a 16. verstől, Simon Péter megszólalt, és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fedte vele ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te vagy Péter, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Péter kapott itt egy új nevet, illetve emlékezte korábban, Jézus említette neki, hogy te vagy Simon, de nem leszel Simon, ami azt jelenti, hogy futóhomok, hanem a te neved az lesz, hogy Péter, Petros, kis szikla, szilárd leszel Péter. És azt mondja itt később ez az igerész, hogy ezen a kősziklán, ahol Jézus egy másik szót használ, nem a Petroszt, amiből Péter neve lett, hanem a Petra szót használja, ami kősziklát jelent, hatalmas sziklát, és azt mondja, hogy én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. Vedd észre, hogy ebből az igerészből nem lehet azt érteni, hogy Jézus Péterre építi az egyházát. Nem ráépíti az egyházát, hogy te Péter, te vagy a szilárd kőszikla, és rád építem a házam. Péter nem igazán volt sokszor az a szilárd kőszikla, amire egy egyházat lehet építeni. Itt Jézus nem Péterről beszél, Jézus nem emberre és nem emberekre építi az egyházat. Ez a gyülekezet sem emberre és emberekre épül. Nem rám és nem senki másra, akinek neve van. Ez a gyülekezet Jézusra kell, hogy épüljön. És azt mondja itt Péternek Jézus, hogy én egy kősziklára építem fel az egyházamat. Mi ez a kőszikla? Amit Péter mond, előtte lévő mondat, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus válasza, erre a kősziklára építem fel az egyházamat. Erre a kijelentésre, amit mondtál. Múlt héten beszéltünk erről. Emlékeztek, nem fogok azért olyan sokat mondani erről, de ez egy olyan döntés, amire Péter jutott, ami nem egy érzelmi hatás volt, nem éppen egy csodát látott és rávágta, hogy te vagy a Krisztus, hanem egy átgondolt, egy értelemmel végigfuttatott döntés. Azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, és te vagy az Isten fia. Erre építem fel az egyházamat. Ez az a kőszikla, amin megáll az egyház, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Nem azt mondja Jézus, hogy erre építek fel egy gyülekezetet, vagy erre építek fel valamiféle gyülekezetet, hanem azt mondja, hogy erre építem fel az én gyülekezetemet, erre építem fel az én egyházamat. Látjátok, hogy Jézus azt mondja, hogy ők az enyém. Ez a gyülekezet az enyém. Jézus büszke ránk. Nem amiatt, hogy mi olyan frankó srácok vagyunk, hanem azért, mert mi a gyülekezetbe tartozunk, az ő egyházába tartozunk. Azt mondja az ige, hogy ő a fej, és mi vagyunk a test. Mi hozzátartozunk, az övéi vagyunk. Az én egyházam, az én gyülekezetem. A Zsidók 2:10 mondja ezt, felolvasom nektek. Zsidó 2:10, mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk fejedelmét, szenvedések által tegye tökéletessé, és itt jön a lényeg, mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Amikor így szól, hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged. Ez az igerész Jézusról szól, és azt mondja a Zsidók levél szerzője, hogy ő nem szégyel minket a testvéreinek nevezni. Ő nem szégyel minket azt mondani, rólunk azt mondani, hogy ők hozzám tartoznak. Sőt, azt mondja ez az igerész, hogy itt van velünk Jézus, és a gyülekezet körében dicséri velünk együtt az atyát. Bámulatos. Én azon gondolkodtam, hogy miért van így, hogy miért lát minket így, miért büszke ránk Jézus. Miért szeret minket ennyire? Miért vagyunk neki ennyire fontosak? Miért lát ilyen kincset bennünk? És az egyik azt gondolom az, hogy lát bennünk egy potenciált. Látja bennünk azt az embert, akivé formálni akar. Ez annyira fontos, hogy ezt megértsük, és nem csak mint gyülekezet, hanem egyenként, hogy amikor Jézus ránk néz, akkor minket nem azonosít a jelen hibáinkkal. Ő nem abban lát, hogy mikkel tusakodom, hanem abban lát, amivé leszek Krisztusban. Amikor működik egy bánya, egy gyémánt bánya, és találnak egy gyémánt rögöt, az nagyon kevéssé hasonlít ahhoz a brilliánshoz, amit később majd el fognak adni az ékszerboltban. Az egy formátlan rög, amiben egy hozzáértő szem, aki ért a gyémánt csiszoláshoz, meglátja már azt a formát, amit abból ki lehet csiszolni, azt a drága csiszolt, drága követ, ami hihetetlen sokat ér. Én azt gondolom, hogy Isten, amikor ránk néz, és akár egy inkább formátlan röghöz hasonlítunk, ő látja bennünk azt a hihetetlen értéket, amit ő ki tud formálni belőlünk. Ahogy Péterre is azt mondta, hogy te Simon vagy, de Péter leszel, Péternek fognak nevezni, Szilárd kősziklának. Péter, amikor ezt a nevet megkapta, akkor nem hasonlított még egy szilárd kősziklához, de Jézus már látta benne ezt az embert. Én tudom, hogy sokan tusakodnak azzal, hogy mennyire bénák, én is. Hogy mennyi gyengeséggel küzdenek, én is. De tanuljuk meg azt, hogy Isten minket nem ezekkel azonosít, hanem látja bennünk már a tökéletesített embert. Látja bennünk azt, amivé formálni fog. Efézus 2.10 mondja azt, hogy mi Isten alkotásai vagyunk, ott a görög szó a poéma, szó szerint mesterművek. Isten mesterművei vagyunk, nem bámulatos? Amiket az ő keze formál. Ha nem érzed magad annak, fogadd el, hogy az vagy. Mert Isten igéje mondja ezt. Azért nem menj oda máshoz, mondd, hogy én egy mestermű vagyok. De gondolkodj magadról így, hogy ne a saját hibáiddal azonosítsd magad, és más sem. A másik dolog, amire azt gondolom, hogy Isten kincset lát bennünk, és a gyülekezetben az, hogy profétikusan lát minket. Ez kicsit hasonló, mint az előző gondolat, de azt mondja az Efézus 2, hogy ő már minket úgy lát, mint akik le vannak ültetve a mennyben. Hát még nem vagyunk a mennyben, ez még nem az. De Isten már úgy lát minket, mintha ott lennénk. Azt mondja a Róma 8, hogy ő az, aki minket megigazított, ő az, aki minket megszentelt, és ő az, aki minket megdicsőített. Múlt időben ő már így lát minket, mint akik megdicsőültek. Ugyan mennyire küzdelmes tud lenni az élet? Mennyit tudunk tusakodni és küzdeni bűnökkel, gyengeségekkel? Isten nem ezen gondolkodik, hogy fú, mennyi mindent fog még elrontani ez az ember, hanem ő megigazulva lát minket, megdicsőítve, mint aki sosem vétkezett, megérkezett a mennyországba, és már megkapta a jutalmát. Isten bámulatos. És így gondolkodik a gyülekezetről. Ez nem azt jelenti, hogy nem látja azokat a területeket, ahol munkára szorulunk. Pál is azt írta a korintusi gyülekezetnek, hogy én már titeket Krisztusban látlak. És nem írta utána, hogy hibátok nincs, többet nem is kell írnom. Leírta, hogy mik voltak, amivel tusakodtak, és hogy hogyan segíthetne neki tovább menni. De nem ez alapján azonosította őket, hanem azt mondta, hogy ti már Krisztusban vagytok, készen. És ezeken még dolgozzatok. De ti már megtisztultatok, ezeket hagyjátok el, de ti már megdicsőültetek. Nem bámulatos ez? A harmadik dolog, amiért szerintem Krisztus minket gyönyörűnek lát, az az új pozíciónk. Hogy ő már minket megmosott, ő már minket megdicsőített, és minden bűnünket megbocsájtotta. Olyan messzire vetette tőlünk, mint napkelettől napnyugat. Elvetette a háta mögé. Azt mondja az ő igéje, hogy felöltöztetett minket Krisztus igazságába. Ezért mondja azt, hogy ők az én testvéreim. És nem szégyel minket a testvéreinek nevezni. Ebben van egy nagyon fontos lecke. És Isten ebben megfedett és munkát végez bennem, úgy érzem, hogy másokat így lássak, de mindjárt elmondom, hogy ez hogy értem. Felismertem magamba valamit, hogy én hajlamos vagyok másokat megítélni a cselekedeteik alapján, magamat meg mindig a szándékaim alapján. Értitek a különbséget? Másokat mindig a cselekedeteik alapján ítéltem meg, hogy mi az, amit láttam, mi az, amit tettek, és hajlamos voltam ítélkezni, magamat meg mindig a szándékaim alapján, hogy én csak jót akartam. De Isten pont azt mondta, hogy ezt fordítsam meg. Fordítsam meg. Kezdjek azon gondolkodni, hogy másoknak milyen szándéka lehetett, hogy milyen szívvel gondolkodtak, hogy mit akartak tenni. Lehet, hogy az nem úgy sült el. És kezdjek azon gondolkodni, hogy az én tetteim, azok mit mondanak. Mit mondok azzal másoknak? Hogy ezt fordítsam meg. Mérjek meg magamat a cselekedeteim alapján, Mert ha van hitem, az meg fog mutatkozni a cselekedeteimben. És inkább másokról az ő szándékuk szerint gondolkozzam. Különben állandóan ítélkezni fogok mások felett. Én szeretnélek titeket úgy látni, amit Krisztus formál belőletek. És szeretném, ha így látnánk egymást. Gondoljátok el, hogy minden egyes ember, aki itt ül ma a teremben, azért Krisztus a vérével fizetett. És elment értünk a keresztre. Azok az emberek is, akik szimpatikusak, meg akik nem szimpatikusak. Értük, Krisztus kifizette az árat. És hihetetlen értékesek vagyunk Krisztusnak. Hogy jutunk mi arra a pontra, hogy azt tesszük, hogy így besoroljuk egymást ilyen csoportokba. És ilyen falakat húzunk egymás felé. Amikor mi Isten kincsei vagyunk egyenként mind. Javaslok egy változást, egy kihívást, hogy lássuk egymást Krisztusban. Én tudom, hogy mi nem látjuk még azt a munkát, hogy mi fog végbe menni. Mert azt az apukánk jobban látja, mert ő az, aki formál minket. Ő a szakértő, ő csinálja a műalkotást. De ha nem is látjuk, fogadjuk el, hogy ez az ember Isten műalkotása. És Isten formálja őt azzá, hogy mindaz legyen, aminek tervezte Isten. Ez nagyon nehéz. Mert mi emberek mindig a külsőre nézünk, de Isten, ő meg a szívbe tekint. Nem lenne radikális, ha így látnánk egymást? A második dolog, amit látok ebből az igerészből, a 18-as versben látható, én pedig azt mondom neked, te vagy Péter, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Én azt látom, hogy Krisztus nem csak szereti az egyházát, szeret minket, hanem uralkodik az egyházban, uralkodik a gyülekezetben. Sokan úgy értelmezik a gyülekezetet, hogy a gyülekezet egy ilyen menedék. Hogy míg itt vagyunk a földön, ide menekülünk, kitartunk, egymás vállát így megfogjuk, közösségbe, és csak alig várjuk, hogy innen elmehessünk. És végre ott vagyunk Jézusnál, az a mennyben, ahol minden jó. És ez így igaz, de a mennyország nem csak egy ilyen búvóhely, hanem a gyülekezet nem csak egy búvóhely, hanem a gyülekezet egy olyan hely, ahol Isten uralkodik. Ahol Isten uralmát tapasztaljuk meg. Nézzétek meg ezt a kijelentést. Azt mondja Jézus, hogy ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Nem fognak. Hányatokkal történt már meg az, hogy sétáltatok Vácon, valamelyik utcában, és rátok támadt egy kapu. Esetleg történt már valakivel, én nagyon szívesen meghallgatnánk ezt a történetet, hogy mentél, és így futott utánad egy kapu, rátámadott egy épület bejárata. Nem arról szól az igevers, hogy a pokol kapui így ránk támadnak. Hogy a pokol kapui sem diadalmaskodnak rajtunk. Nem ezt jelenti, amit itt az igevers mond. Azt jelenti ez az igevers, hogy a gyülekezetben Isten uralkodik. És ő megtartja a gyülekezetét. Ő az, aki benne van. És a pokol sem tud erőt venni rajta. Ez az a hely, ahol megtapasztaljuk Isten uralmát a földön. Itt a földön, ahol emberek rabságban élnek, ahol sötétségben élnek, különböző függőségekben élnek, betegségben, lelki halálban, oda helyezi, erre a helyre helyezte Isten az ő gyülekezetét, és azt mondja, hogy ebben a gyülekezetben én uralkodom, és ezen keresztül munkálkodom. Tudjátok, mennyire izgalmas azt látni, amikor egy ember élete átformálódik itt a gyülekezetben? Hogy bejön ide, tudom, hogy mivel jön be, beszélgetünk, és sokszor nem tudok hozzá szólni sem, hogy hogyan segíthetnék, de imádkozunk, Isten elé megyünk, persze próbáljuk segíteni őt, és látom idővel, hogy Isten elkezd az ember életében munkálkodni, és átformálja. Néha nehéz látnom azt, hogy valaki annyira küzd, és érzem azt, hogy én nem tudok segíteni. De közben gyönyörködöm abban, ahogy Isten átformál egy embert. És nem marad ugyanaz. Annyiszor éltem már át ezt itt. Mert Isten ezen a helyen uralkodik és munkálkodik. És ő az, aki egy munkát végez az életünkben. De nem csak ezt jelenti ez az igevers, hanem az, hogyha van egy ember ezen a világon, aki az Isten szólni akar, akit Isten szeretne felfrissíteni, ha valakit szeretne megérinteni az evangéliummal, tudjátok, hogy kit fog küldeni? Minket. Mert mi vagyunk az ő egyháza. Mi vagyunk az ő gyülekezete. Nem Isten fog oda menni személyesen, ne is félre, amit mondok, hanem minket küld. Mi leszünk az az ember. Én ezen a helyen ott vagyok, mondja Jézus, a gyülekezetemben, és a pokol kapui sem fognak erőt rajta. Én nagyon szeretem ezt a gyülekezetet. Nem csak azért, mert ő itt van, és büszke ránk, és uralkodik bennünk, hanem a harmadik dolog, hogy látom, hogy Jézus védi az ő gyülekezetét. 19. vers, azt mondja itt az ige, neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben is. És amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Nem tudom, hogy a ti fordításodok hogy fogalmaz, javaslok egy jobbat, nem azért, mert okoskodni akarok, de szerintem jobban visszaadja, hogy mit mond itt az ige. Azt mondja, hogy amit megköttök a földön, az kötve van a mennyben. Amit feloldotok a földön, az már oldva van a mennyben. Miért? Mi a különbség? Az a különbség, hogy a gyülekezet nem a saját tervei után megy, hogy amit mi itt eldöntünk, az úgy lesz a mennyben is. Hanem fordítva, hogy ami megvan a mennyben, az úgy legyen a földön is. Isten akaratának eszköze, az ő tervének eszköze a gyülekezet. Ahogy Jézus is imádkozott a kertben, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem amint a mennyben, úgy legyen a földön is. Legyen meg itt a te akaratod. Nekik adom a mennyek országának kulcsait. Hogyha megpróbálnád ellopni Sári táskáját, ne tedd, akkor észre fogod venni, hogy Sári kulcsai megegyeznek az én kulcsaimmal. Dará! Egyébként nincs sok kulcsunk, mindig távkapcsolóval megyünk be a házunkba. Ne lopd el. De az is egyezik, hogy be tudjunk menni ugyanarra a helyre. A kocsi kulcsunk is megegyezik, mert ugyanaz az autónk. Azért egyezik meg ez, mert mi egymáshoz tartozunk. Ő hozzám tartozik, én meg hozzá. Mi megosztjuk egymással a birodalmunkat. Egy házban lakunk, egy autót vezetünk. Ezért a kulcsaink megegyeznek. És erről szól ez az igerész is, ahogy mondja Jézus, hogy én nektek adom a mennyország kulcsait. Nézd csak, Péter, ugyanolyan két kulcs. És nem egy ilyen hatalmas kulcsot adott át Jézus Péternek, itt a mennyország kulcs, egy nagy ajtót nyit, hanem azt jelenti, hogy Péter, te összhangba leszel velem. Ez a munka, amit én a gyülekezetben végzek, ez az, amit én elterveztem. Ez az én munkám. Az én akaratom lesz meg itt. Azt mondja az ige, hogy Jézus a fej, és az gyülekezet a test. Jézus a vőlegény, és a gyülekezet a mennyasszony. Összetartozunk. Ő megosztja a birodalmát velünk. És milyen bámulatos, a János 17-ben Jézus így imádkozik, hogy Atyám, amint mi egyek vagyunk, hadd legyenek ők is egyek te veled. Amint kötve van a földön, úgy van már a mennyben is. Két igerész is van a Bibliában, ahol hasonló dolgot mond az ige. Máté 18-ban, ahol arról szól, hogy hogyan rendezzünk konfliktusokat. Majd oda fogunk érni pár hónap múlva. Ha nem tudjátok kimunkálni a problémáitokat, menjetek a gyülekezet elé, mondja ott. Ahogy kötve lesz nálatok, kötve van a mennyben. És a másik az a János 20-ban van, ahol a megbocsátásról van szó, a bűnbocsánatról. Máshogy fogalmazva, Jézus hatalmat adott, nem szeretem ezt a szót, de hatalmat adott arra, hogy mi itt Isten eszközei legyünk. Hogy amint a mennybe van, azt meg tudja valósítani rajtunk keresztül itt a földön. Ami itt a gyülekezetben zajlik, Vácon, mi vezetők azért imádkozunk, hogy tudjuk, hogy Isten mit szeretne. Mert ez az övé. Jézus gyönyörködik ebben a gyülekezetben, és nem leszűkítem a mi gyülekezetünkre az egyházban. De most hadd beszéljek erről. Jézus gyönyörködik abban, hogy mi az övéi vagyunk. Büszke ránk. Hozzátartozunk. Itt az ő uralma van. Ez az ő munkája. Ő az, aki véd minket. És ez a gyülekezet annak az eszköze, hogy az ő akarata megvalósuljon. És hálás ők Istennek azért, hogy más gyülekezetek is vannak a városban. Mi nem magunktól szeretnénk menni előre, hanem szeretnénk, hogy a lélek vezessen. Isten dolgait szeretnénk hirdetni, az ő igazságát. Ahogyan a mennyben, úgy a földön is. Ennek olyan drasztikus kontrasztja az, amit néhányan mondanak, hogy nekem nem kell a gyülekezet. Én nem akarok gyülekezetbe járni. Én keresztény vagyok, én meg vagyok itthon, megélem a hitem itt, hagyjanak engem békén. Ez olyan kontraszt ilyen fényel, hogy ilyen, ennek a fényében, amiről beszéltem, és nagyon veszélyes is. Hogy kit érdekel az egyház? Kit érdekel az egyház múltja, a történelme, a gyökerei, a hitvallása? Ha van egy kívül ember, aki kiszakad a gyülekezetből, az nagyon veszélyes helyre kerül. Mert nincs ott a testvérei között. Én nagyon szeretem ezt a gyülekezetet. És hálás vagyok értetek. Én szeretnék még egy picit beszélni erről, mert itt van egy nagyon fontos kérdés, ami elhangzik. És megmondom nektek őszintén, hogy azért gondolkodtam erről ennyit, mert sok ember fordít hátat ma a gyülekezeteknek. Azt mondják, hogy nekem nincs szükségem erre. Nem akarok oda többet menni. Hogyan lehet ez? Hogyan sérülhet ennyi ember a gyülekezetben? Én azt gondolom, hogy azért van ez, lehet, hogy több oka van. A legfőbb oka az, hogy nem Jézus a középpont ott. Mert ahol Jézus a középpont, ott az emberek sóvárogva vágynak elmenni. Olyan érdekes, hogy itt, amikor elmennek Jézus és a tanítványai Cezária Filippibe, ami egy gyönyörű hely, Galileai tengertől van följebb 45 kilométerre, egy csodálatos hely, Sári járt ott és csinált képeket. Oda viszi Jézus a tanítványait, ott van egy nagy, hatalmas természetes sziklafal. Leülteti oda Jézus a tanítványait, és felteszi a kérdést, hogy hogy kinek mondanak engem az emberek? És elhangzik pár vélemény. Keresztelő János, Jeremiás, Illés, valamiféle próféta, és ezek a vélemények, Keresztelő János. Emlékszel, hogy Keresztelő János, amikor eljött, azt mondta az embereknek, hogy térjetek meg. Ti katonák, ne szedjetek több zsoldot a kelletén, vagy ne erőszakoskodjatok az emberekkel. Ti vámszedők, ne szedjetek több adót a kelletén, stb. Térjetek meg. És amikor Jézus is eljött, ő is mondott ilyeneket. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. És egyesek azt gondolták, hogy Jézus Keresztelő János emiatt. Vagy mások, akik látták Jézus csodáit, azt gondolták, hogy Illés jött el közénk. Vakok látnak, sánták járnak, halottak támadnak fel, Illés van itt közöttünk. Mások azt gondolták, hogy ő Jeremiás. Hogy hát nem látjátok, hogy mennyire együttérző az emberekkel? Jeremiás volt az, aki sírt Izraelért, az ő népért. Mennyire megindult a szenvedésein. Jézus is ilyen volt. Biztos ő Jeremiás. Voltak mások, akik azt gondolták, hogy ő az a próféta, akiről Mózes beszélt, aki tanítja Isten igéjét, mert Jézus annyira jól tanította az Úr igazságait. Biztos ő az a próféta, akiről Mózes szólt. Jézus mindezekről tudott, ezekről a véleményekről, de föltesz egy másik kérdést is. Srácok, ez az én fordításom. Srácok, ti kinek mondtok engem? És Péter válaszol erre a kérdésre, kiválóan, Jézus, te vagy a Messiás. Te vagy a Krisztus, te vagy a felkent, te vagy az Isten fia. Krisztus, Messiás, felkent. Ugyanazt jelentik ezek a szavak. A papok, a proféták és a királyok voltak felkenve. Jézus, te vagy minden. Te vagy a királyunk, te vagy a profétánk, te vagy a papunk. Te vagy a felkent, te vagy az Isten fia. Én azt gondolom, hogy Jézus mosolygott, amikor erre válaszolt. Azt mondja, hogy áldott vagy Jónás. Áldott vagy Simon Jónás fia. Ezt nem máson, mint az Atya jelentette ki neked. Erre, amit mondtál, erre a kősziklára építem fel az egyházamat. Hogyha körülnézek itt Vácon, ha körülnézek Magyarországon, ha körülnézek a világban, akkor azt látom, hogy sok gyülekezetet erre a négy véleményre építenek fel. Miről beszélsz, Tamás? Figyelj rám! Vannak, aki úgy alapít gyülekezetet, hogy hirdeti Krisztust, mintha ő Keresztelő János lenne. Térjetek meg! És ez az üzenetük lényege, hogy mindenkinek meg kell térnie, az egész városnak morálisan meg kell újulnia, hogy tisztítsátok meg az életeteket. És kicsit az az üzenetük, mintha meg kéne a halakat mosni, mielőtt kifognák őket. Mert úgy hirdeti Krisztust, csak, mint egy Keresztelő János. Vannak, akik úgy hirdetik Jézust, mint illést. Hogy gyertek el hozzánk, nálunk minden héten csoda történik. Csodák, kijelentések, látványos dolgok, természetfeletti dolgok, ez az, ami mozgat minket, a csoda tévő gyülekezet. Van olyan gyülekezet, ahol úgy hirdetik Jézust, mint Jeremiást. Hogy gyere itt, megértünk téged. Megindul a szívünk a gyengéken. Hirdessük az evangéliumot, hogy mindenki megtérhessen. És ezzel nincs baj. Csak számukra Jézus leszűkül erre. Jeremiás lelkületére. És vannak olyanok, ahol, olyan gyülekezetek, ahol a tanítása minden. Mint valami másik proféta. Biblióra vasárnap, biblióra hétfőn, biblióra szerdán, biblióra csütörtökön, biblia tanulmányozó kör, utána indukli biblia tanulmányozás, utána biblia beszélgetés, utána szisztematikus teológia, görög és héber nyelv leckék, stb. Stb. Jézus egyik kapcsán se említette, amikor elmondták neki ezeket a véleményeket, hogy ez az én, ez az a kőszikla, amire építem az egyházamat. Tudjátok, mikor hangzott ez el? Tudjátok. Amikor Péter azt mondta, hogy te vagy a Krisztus. Amikor nem volt hozzátéve semmi más, csak annyi, hogy te vagy Jézus a lényeg. Jézus, te vagy a minden. Erről szól a gyülekezet. Jézus, te vagy a lényeg. Mi téged követünk, mi veled járunk, mi téged szeretünk, és át akarunk formálódni a te kezeid között. Ez a gyülekezet. Erről szól Isten egyháza. Ezért szereti ő annyira, és ezért van neki annyira a szívén. Nem más, nem egy program, nem egy terv, nem egy evangelizációs esemény, nem a dolgok, amiket csinálunk, nem a biblióráink, hanem Jézus. És lehet, hogy ez olyan, Tamás, hát ez semmi újat nem mondasz. Én tudom. De el szoktuk felejteni, hogy ő akar lenni a minden ezen a helyen. Ő nem egy erő, nem egy terv, nem egy projekt, nem egy klub, hanem ő a minden. Te vagy a Krisztus. Jézus, mi téged akarunk. Mi téged szeretünk. Amikor Jézus neve alatt nem megvalósítanak egy programot, nem végrehajtanak egy tervet, hanem ő a minden. Szerintem ez a gyülekezet. Olyan emberek, akik eljönnek hozzá, és azt mondják, hogy te vagy a mindenem. Amikor 2-3 ember, vagy több összegyűlik, és azt mondja, hogy Jézus, mi szeretünk téged, és veled akarunk lenni. Képzeld el, hogy mi történik egy ilyen helyen. Ők hirdetni fogják, hogy térjetek meg. Hiszen Jézus is mondta ezt. Természetes módon beszélni fognak erről. És olyan helyen, ahol Krisztus a középpont, az emberek meg is térnek. Az a város, ahol egy ilyen gyülekezet működik, az a város megváltozik. Mert ahova Krisztus megy, ott a dolgok nem maradnak ugyanolyanok. És hirdetni fogják, hogy térjetek meg. Sőt, az is igaz, hogy ahol ő van, ott ő építkezik. És ott csodák történnek. Ott megtapasztalják Isten természetfeletti munkáját. És nem azokra kell fókuszálnunk, de ha Krisztus a mindenünk, akkor megtapasztaljuk, hogy ő hogyan dolgozik az életünkben természetfeletti módon. Azt mondja az evangélium, hogy azok, akik hisznek, azoknak az életét jelek és csodák követik. És annyira örülök, amikor elmondjátok ezt, akár egy nyitott mikrofon alkalommal, hogy milyen csodát tett Isten a ti életetekben is. Ez Istennek a munkája. Ahol Krisztus a Jézus, ahol ő a szeretett, a felemelt, ott lesz irgalom, és ott lesz evangelizálás, ahogy Jeremiás is, ott lesz sírás a meg nem tértek életéért. Mert amik tele vannak Jézussal, azoknak az életéből természetes módon árad, hogy Jézusról beszélnek. Nem kell erőltetni. És a negyedik dolog, ahol Krisztus a középpont, ott Isten igéjével foglalkoznak. Mert annyira Isten szívén volt ez, akkor is, és most is. A tanítás, a tanítványozás. Amikor én elutazom otthonról, Sári rendre ír nekem egy levelet. Vagy ha ő utazik el, vagy én, akkor ír nekem egy levelet, ami csak a megérkezésemkor nyithatok ki. Egy ilyen kedves szavak, ahogy gondol rám, hogy érez felőlem, annyira szeretem, mindig várom. Nekem az nem nyűg olvasni, nem, hogy már megint írt egy levelet, hanem elolvasom újra, újra, olvasom így, olvasom úgy, megnézem héberül, görögül, és nézem, hogy mit akar ezzel mondani. És ugyanígy vagyunk mi Isten gyermekei, akik annyira tele lehetünk Krisztussal, hogy nekünk nem nyűg olvasni az ő szerelmes levelét. Öh, meg egy bibliórómát. Öh. Hanem annyira örülök, hogy hallom Isten szavait, ahogy gondolkodik felőlem az életem felől. A gyülekezet arról szól, hogy Krisztus a mindenünk. Ez a lényeg. Ez a vízióm a gyülekezetre. És legyünk óvatosak, hogy ne a négy program közül az egyiket fogjuk meg. Mert látom azokat a gyülekezetek, akik ezt teszik, és nem maradnak meg. Ez az a kőszikla. Jézus, te vagy a Krisztus. Ez az a kőszikla, amire Isten az ő egyházát építi. Én azt gondolom, hogy ez igaz lehet ránk gyülekezetként is, és ez az imám, hogy ebbe az irányba menjünk, és igaz lehet személyesen. Nem tudom, hogy igaz rád ez, hogy Krisztus a mindened. Amikor én tükörben néztem, akkor rájöttem, hogy Úram, van még mit formálnod. Formáját. Én szeretném, hogy te lennél a mindenem. Hogy ne egy program legyen a kereszténység, ne egy alkalom a héten, hanem Krisztus, te legyél a mindenem. Azt mondja az első és nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes szívedből, nem, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből. Ez a nagy parancsolat. Krisztus a minden. Szeretnék még 5 percben röviden beszélni valamiről, nem érek vissza az időtökkel. Ezek a pénzügyek. Azért jött föl ez, és azért mondom ezt most, mert nagyon összefügg azzal az üzenettel, amit mondtam. És higgyétek el, hogy nagyon kellemetlen nekem erről beszélni, és előre mondom, Pál azt írta, amikor a pénzügyekről beszélt, hogy inkább meghalnék, csak nehogy valaki félre magyarázza az, amiről beszélek, hát kb. Így érzem magam most. Nehogy félreértsetek. Tudjátok, hogy nem szoktam a pénzügyekről beszélni, de erről beszélnem kell. Itt van nálam a elmúlt 6 év könyvelése, és Tamás leírta nekem mindig azokat a dolgokat, amiket költöttünk, azokat a bevételeket, amik kijöttek, és láttam, hogy az évek során volt egy növekedés abban, hogy mik voltak a bevételeink. Folyamatosan volt egy növekedésünk. Tavaly volt egy hirtelen növekedésünk, és ebben az évben volt egy nagy esés. És érdekes dolog, mert más gyülekezetek az országban sokkal előbb megélték ezt a nagy esést, és mindenki mondta, hogy hát a gazdasági válság. Én azt gondolom, hogy a miénk nem erről szól. Ne érts félre, amit mondok, de az, ahová tesszük a pénzünket, ott van a mi szívünk is. És amikor láttam ezeket a bevételeket, akkor kezdtem aggódni, hogy én úgy érzem, Uram, hogy a gyülekezet szíve nincs a helyén. És nem rátok néztem elsősorban, nem azon gondolkodtam, hogy ki mennyit ad. Nem is tudjuk, és ezután se fogjuk tudni. És nem is érdekel, hogy mennyit adtok be. Nem számít, mert Istennek nincs rá szüksége. Nem ezért beszélek erről. De ha látok egy ilyen változást, akkor tudom, hogy van egyfajta elfordulás a szívünkben attól, amit Isten itt végez. Mert az az ember, akit táplálnak, az az ember, aki lelkileg jól lakik egy helyen, az szívesen adja oda a tizedét. Szívesen teszi bele a pénzét a persejbe. És ezért kellett magammal szembenézni, hogy Uram, én táplálom ezt a gyülekezetet. De én szeretnélek kérni titeket is, hogy nézzetek ezzel szembe, és gondolkozzatok el, hogy hova megy az is szívetek. Mert a pénz mindig jó visszajelzés erről. Mert elég közel áll hozzánk. Nagyon közel áll hozzánk a pénztárcánk. Egy jó indikátor. Ezután se fogom nézni, hogy ki mennyit tesz. De nem érdekel. De szeretném, hogyha a szívünk rendben legyen, és Krisztus legyen a mindenünk. Ez érdekel. És tudjátok meg, hogy az az összeg, amit oda betesztek, az szolgálja Istennek az ügyét. Azért hoztam el a könyvelést, hogy lássátok, hogy minek költjük el. És hogyha ezután is úgy döntesz, hogy nem, vagy igen, ez a te döntésed. Hogyha azt gondolod, hogy én a pénzért mondom ezt, akkor tedd valahova máshova gyülekezetbe a pénzt. Nem ezért mondom. Csak azt szeretném, hogy megéljétek azt, amire Isten hív minket. Hogy ez a gyülekezet az én otthonom. Ez az az hely, ahol Isten engem vezetett. És én részt szeretnék venni abban, amit Isten végez. Én más visszajelzést erről nem tudok kapni. Ilyen nyilvánvaló módon, mint a tized. Értitek, hogy miért beszélek erről? Ezután is mindenkinek a saját ügye lesz, mert ez te közted és Isten között van, és így is fog maradni. És elhihetitek, hogy én nem fogok erről többet beszélni. De vizsgáld meg a szívedet, és engedd, hogy Isten legyen a mindened, és ez megmutatkozzon ebben is. ne értsd félre, jó? Tesó, ne értsetek félre, hogy miért mondtam ezt. Éljük meg Isten munkáját, és én azt szeretném, hogy ebben a 2014-es évben menjünk előre. Menjünk tovább abban, amiben Isten vezet. Én annyira hálás vagyok értetek. Annyira jó munkát végez itt Isten. Szeretném, ha folytatnánk. Amíg vissza nem jön, ez a gyülekezet legyen Isten eszköze, amit arra használ, amire ő akar. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a napot, és Uram, kérlek, hogyha valami szó nem tőled volt, tényleg, te töröld ki a szívekből. Azt mondja az igét, hogy a jókedvű adakozót áldja meg az Isten. Hadd legyünk mindannyian önként örömteli jókedvű adakozók, kényszer nélkül, bűntudat nélkül. Mások által ránk tett nyomás nélkül. Kérlek, folytasd a te munkádat, Jézus. És azt szeretnénk, hogy ebben az évben, ami most jön, te lehessen mindenünk, így, ahogy megyünk tovább az úton. Tudva, hogy te gyönyörködsz bennünk, te büszke vagy ránk, te uralkodsz ezen a helyen, te vagy az, aki védelmezel minket. És Uram, az az imánk, amit Jézus is imádkozott, hogy legyen meg a te akaratod ezen a helyen. Legyen meg a te akaratod az életünkben, Uram, ne a miénk. Nem a projektjeink, nem a terveink és alkalmaink, Uram, hanem te legyél felmagasztalva. A te akaratod legyen meg. Kérlek, Uram, hogy engedd, hogy egy szívvizsgálatot tartsunk, Uram, mindannyian egyenként. Nem amiatt, hogy abból legyen valami bevétel, Uram, neked nem kell semmi tőlünk. Tiéd az egész világ, és minden, ami benne van. A te kezedbe ez tartozik. De Uram, taníts minket engedelmességre, hogy a te útjaidon járjunk, és megéljük azt, hogy a szívünkben te vagy a mindenünk. Formálj át, Jézus. Formálj még inkább olyanná, milyen te vagy, Uram. Tegyél szabaddá attól, hogy a világ szerint gondolkodjunk, és hadd változzunk el. Hadd lássuk egymást is úgy, ahogy te látsz minket. Valami másként, mint ahol még most tartunk. Hogy nem a jelen gyengeségeink alapján tekintsünk egymásra, hanem lássuk egymást Krisztusban. Uram, annyira vágyom erre. Segíts ebben, Uram, kérlek. Rombold le ezeket a falakat, amiket építettünk, Uram. Áld meg a közösségünket, áld meg ezt a gyülekezetet, Jézus, a te nevedben imádkoztam. Amen.